Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárdot hallják. Ma egy kommunista kultúrpolitikusról beszélünk, leginkább azzal a szándéka, hogy megnézzük, milyen háttér érdekek, akaratok mozgatták a Kádár korszak kultúrpolitikáját. A három térről, a Tilt-Türt támogat hármasságáról elhíresült időszakot. Acél Györgyről beszélünk, és vele a magyar kultúra, mondjuk így, hogy Szendergő időszakáról. Vendégem Szekér Nóra történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa, akinek jó napot kívánok.
Jó napot, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Acél György, Appel Henrik, ugye az eredeti neve, 17-ben született, és aztán semmi nem predesztinálta a családjából egyébként, hogy ő valamikor kultúrpolitikus legyen. Az apja, ha jól tudom, hentes segéd volt.
Igen.
És aztán 8 évesen már ő árván marad, színész lesz a 20-as, 30-as években, és a művészetnek a szélén valahol helyet talál magának ilyen versmondó stúdióban, meg egyebekben, de aztán úgy kommunista is lesz, cionista is a 30-as, 40-es években. Az ő igazi időszak a 45 után jön el.
Acél György azok közé, a kommunista politikusok közé tartozik, akit nem csak az ideológiai kényszer miatt írták oda a nevem elég munkás származású, tehát hogy tényleg egy munkás családból érkezik, nagyon nehéz gyerekkorral, nagyon küzdelmes élettel.
Árvaház
után a nevelőapjával is nagyon rossz a viszonya, egy utcagyerek létből emelkedik ki. A cionista mozgalom talál rá, akkor kezdődik el az első találkozása a kultúrával, utána pedig az illegális kommunista mozgalomba kapcsolódik be, még nagyon fiatalon, kamaszként. Ez a fordulat az életében, ez meghozza azt, hogy intellektuális körökkel kerül kapcsolatba, és ugye nagyon erős érzéke volt a színjátszásra, egyébként az későbbi már politikusi...
Az egész élet egy színjáték.
Igen, tehát ez az emberi kapcsolatok, egy nagyon jó kommunikátor, egy nagyon jó társasági ember, akinek ehhez érzéke volt, hogy megnyerje magának a másként gondolkodókat. A versmondásra szakosodott, ugyancsak egy rövid ideig járt a színművészeti iskolában, azt hiszem egy fél évig, csak autodidakta módon képezte magát. Könnyen mondhatnánk azt, hogy jellegzetes kommunista politikus, aki csak azért lett honvédelmi miniszter, mert kommunista, de egyébként fogalma nincs semmiről. Ez Acél Györgyre nem igaz, hogy ő úgy lett kultúrpolitikus, hogy köze nem volt a magyar kultúrához. Autodidakta módon egy nagyon komoly műveltséget szedett fel magára, és nagyon jó képességű ember volt. És ilyen szempontból is nagyon érdekes, hogy ő itt a két világháború között része volt annak az értelmiségi körnek, itt a színészetnek köszönhetően, akik a Horthy korszaknak az ellenzékét jelentették, német ellenes körök, de ugyanakkor ezek nem kommunista baráti körök voltak. Az az értelmiség, aki aztán majd a háború után, és itt a kommunista időszakban üldözöttként kénytelen élni az életét, az ő köreiket Acél György már korábbról ismeri. Ismeri az erővonalakat, ismeri a tekintélyeket, a botlásokat. Ő egy belső embernek számít ebben a körben. Később ez egy nagyon fontos tudás az ő számára. Radnótit választotta keresztapjának, ki keresztelkedett, annak ellenére, hogy a cionista mozgalomból indult még nagyon fiatalon, és ez később is érvényes volt, hogy ő nagyon hitt az asszimilációban.
1945-46-47, amikor elkezd működni a kommunista pártban, vidéken, különböző megyékben dolgozik. Aztán utána a Rajkperben térik
el. Igen, 9. rendű vádlottként.
54-ben jön ki a börtönből. De 56 után jön el az igazi nagy időszaka, amikor ott van Kádár János köreiben, egyébként annak ellenére, hogy nagyon sokáig forradalomnak nevezi, 1956-ot talán 1957 elején még így nevezi, amikor már egyébként Kádárék nem nagyon. Volt egy ilyen külön utassága, de mégis a kultúrát rábízták. A művelődési miniszter helyettese volt, de úgy nevezték, hogy a művelődési miniszter első felettese. Nézzük meg ezt a rendszert, ez érdekel talán a legjobban a Kádár rendszernek a kultúrpolitikája. Ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a színjátszáshoz volt tehetsége, ebből a szempontból az egész élet egy színjáték, miközben kőkeményen képviseli azt a pártállamot, amely megfojtja az önálló gondolkodást és az önálló kulturális, nopláne a magyar önazonosságot képviselő önálló kulturális gondolatokat, közben pedig eljátsza a kultúrát képviselő értelmiség felé azt, hogy ő tulajdonképpen velük van.
Acél György tényleg kommunista ember volt, tehát hithű kommunista. Készült vele egy nagyon izgalmas interjú már 1990 után, az egyik utolsó interjú.
91-ben hal meg, ugye?
91-ben, igen, nagyon közel a rendszerváltozáshoz, és ott elmondja, hogy ő már a rendszerváltozás után is úgy gondolja, hogy az egy helyes út, az egy más kérdés, hogy nem minden úgy zajlott, ahogy kellett volna, de kapitalista ellenes gondolkodás jellemzi őt. Az, hogy ő hithű kommunista, én azt gondolom, hogy ez fontos. És a börtön ellenére azt, ez mutatja az elköteleződése komolyságát. Amiben ő úgymond eltér a kommunista gondolkodástól, az a módszer, meg a stílus. 1956 vízválasztó, nem csak Magyarország története szempontjából, hanem a kommunista párt és a magyar kommunista mozgalom gondolkodása szempontjából is, megélik azt, hogy mit jelent az, hogyha a hatalmat elveszítik, hogy egyrészt a hatalom elveszíthető, másrészt mit jelent az, hogyha ezt a népharag mozgatja. Elemi rettegés volt számukra ez a forradalom napjai, és ezt nem akarták még egyszer átélni. És úgy gondolom, hogy az ettől való félelem, ez mindig is jelen van a Kádár korszak mindennapjaiba. És az a politika, amit ők kialakítottak, tehát ez a kádári konszolidációs politika mögött, ez a félelem nagyon erősen benne van, hogy nem akarnak a társadalommal olyan direkt módon szembe kerülni, ahogy ez megtörtént a Rákosi rendszerbe. Ez a kádári konszolidáció. Ez nem azt jelenti, hogy akkor vége van a diktatúrának. Acél György ebben a már említett interjúban fogalmazza meg, hogy óriási erénye volt ennek az országnak és ennek a rendszernek a nem politizálás szabadsága. Ezzel azt értette Acél, hogy nem kellett napi szinten hitet tenni a kommunista ideológia mellett. Ezt jelentette a kádári konszolidáció, a nem politizálás szabadságát. De úgy gondolom, hogy azért ez nagyon messze van a politizálás szabadságától. De az, hogy ez már a magyar társadalom számára egy konszolidációs élményt jelentett, azért volt, mert megélték a Rákosi rendszer. Tehát a Kádár rendszer konszolidációja nem nélkülözhette a Rákosi rendszer diktatúráját, mert csak annak az élménye után jelenthetett ez megkönnyebbülést. Ennek ugye Acél egy fontos személyiség, és itt megfogalmazódik ezt, ezt Acél fogalmazza meg 1957-ben egy párt belső vezetőségi ülésen, hogy a pártnak tömegbázisa nincs. Ez az alapállás, a realitásokkal tökéletesen tisztában vannak, és ez is fontos, hogy mennyire veszik komolyan a realitást, és abból indulnak-e ki. És Acél az a politikus, egy nagyon jó érzékel megáldott politikus, aki a realitásból indul ki. Az értelmiség fontos kulcs ahhoz, hogy a társadalmat meg lehessen nyerni, vagy legalábbis elfogadottá lehessen válni. Kádár János szavait idézem, ő 1956 után fogalmazta ezt meg, hogy bármennyire is rossz a véleményünk az értelmiségről, tudomásul kell venni, hogyha az értelmiség valamit nyög, az emberek is nyögnek utánuk. Ez a hozzáállás emelte egy új szintre az értelmiség politikát.
És ez volt tulajdonképpen Acél György feladata, hogy pacifikálja ezt az értelmiséget.
Így van. És erre született meg a szövetségi politika. Tehát a Kádár rendszer úgy beszélt magáról, hogy ő szövetségi politikát folytat, ahol az értelmiséggel való együttműködés része volt ennek a szövetségi politikának, és ennek a koordinálásában játszott vezető szerepet Acél György, ahol a kultúrának meghatározó szerepe van. Ez a szövetségi politika, ez nem igaz. Itt nem arról van szó, hogy a Kádár korszakban szövetséget kötöttek az értelmiséggel, hanem egy alkura kényszerítették a magyar társadalmat, az értelmiséget is, aminek része volt az, hogy ennek a szerepnek a látszatát kelteni kellett. És hogy mit kapott ezért cserébe a magyar társadalom? Egy élhetőbb életet a Rákosi rendszerhez képest. De ez nem úgy történt ez a szövetség, hogy leültek és megegyeztek, és kölcsönös együttműködés alapon. Itt a magyar társadalomnak, az értelmiségnek nem volt beleszólása a politikába, a kultúrába, hanem lefektetett feltételek mentén igazodhatott hozzá, vagy azt mondhatta, hogy nem igazodok hozzá, és akkor a teljes perifériára szorulás volt az alternatíva.
Ön a tanulmányában leír egy esetet még a 40-es évek közepéről, amikor Acél György titokban elviteti a környék egyik népszerű plébánosát. Majd utána nagy csinadrattával ő maga szabadítja ki. Hát ez egy tökéletes színjáték. És nyilván ezzel meg is alapozza a kapcsolatát esetleg azzal a plébánossal, meg a környék népével. Ez megjelenik utána, 56 után a magyar művelődésben, a magyar kultúrában ez a módszer? Tudjuk-e, hogy valójában mit tett, és mi volt a felszínen?
ennek a szövetségi politikának, ezt a szokás egyébként az acéli kegygazdaságnak is nevezni, egyik jellegzetes megnyilvánulási formája volt, hogy acél igyekezett irányadó értelmiségiekkel, és ez megint fontos, hogy nem a kommunista érzelmi értelmiségiekkel, hanem lényegében a rendszer potenciális ellenzékével egy nagyon jó baráti viszonyba kerülni, vagy legalábbis ennek a látszatát kelteni. Ennek a kapcsolatnak a megteremtésében egyetlen nem politikai hangokat ütött meg, hanem szívességekre alapuló segítséget nyújt gyógyszerbeszerzésében, kis szívességektől kezdve a nagy szívességekig, útlevéltől kezdve mindenféle, de nem politikai véleménynyilvánítást kíván érte, hanem lényegében annyit, hogy egy ilyen jó viszony benyomását keltse. De ugyanakkor ennek eredménye könyvek jelenhetnek meg. És ez egy nagyon erős generáció. Két világháború között a magyar kultúrának egy nagyon erős generációja formálódott ki. Hihetetlen tehetségek.
Tehát a Németh László, Ilyes Gyula,
Örkény, Kassák Lajos, Pilinszky, Vörös Sándor, sokféle szellemi irányultságban nagyon erős generáció, és nem csak az irodalomban, a képzőművészetben, a filmben. A lehetőség, amit ő megkap, az acéli kultúrpolitikában az az életmű lehetősége. Úgy, hogy nem kell lebutítania magát termelési regény szintre, de ugyanakkor nagyon szigorú keretek között. Acél szívességként járja ki, hogy bizonyos könyveket engedélyezzenek, bizonyos filmeket leforgathassanak.
De esetleg nem jelenhet már meg a film.
De esetleg nem jelenhet meg, és itt megint nem szabad elfelejteni, hogy annak a könyvnek az engedélyezése acél kegyeinek köszönhető, amit ő tiltott be. És ezt megint sokszor nem lehet tudni, hogy annak az élethelyzetnek, ahol ő segítséget nyújt, a kialakításában neki mennyi szerepe van. Ez is ennek a játéktérnek a része. Mozgóvilág, Kulin Ferenc volt a főszerkesztője. A mozgóvilág körül szerveződni kezdett lényegében egy ilyen mozgalmi, másként gondolkodás, tabú témák kerülhettek elő, érdemi viták zajlottak a folyóirat hasábjain, ami persze ki is verte a biztosítékot nagyon sokszor, és különböző szerkesztői értekezleteken mindennek elmondták a főszerkesztőt, megfenyegették mindennel a lapot, Acél György is, és amikor vége volt az értekezletnek, akkor Acél megveregette Kulin Ferenc vállát. Teljesen meghasonlott, hogy amikor azt hitte, hogy fú, most jól oda mondtam, és lehet, hogy a bőrömet vittem a vására, de most nagyon büszke vagyok magamra, a következő perze meg megdicsérik azért, amit direkt azért csinált, hogy ne dicsérjék meg. Az élethelyzetekkel, a rendszerhez való viszonyulásának minden relativizálódása igazából egy ilyen igazidási pontnak az elvesztését is eredményezte. Nagyon összetett és nagyon kifinomult az acéli kultúrpolitika, bár ez egy kultúrpolitika, de alapvetően hatalomtechnika, ami a kultúrát használja a saját hatalmának a stabilitására. Adott esetben pártszerűtlen eszközökkel él, sokszor azt dicsérik meg olyan írások jelenhetnek meg, amitől egy hithű kommunistának feláll a szőr a hátán, de mégis a cél fölméri, hogy adott esetben társadalmi feszültségnek a levezetésére szolgáló mozgástér ennek a rendszernek a stabilitását erősíti. De ahhoz, hogy ez valóban ne a kereteket szétveszítse, hanem tényleg stabilizáló tényező legyen a pártszerűtlen megoldás, ahhoz egy nagyon komoly képességekkel rendelkező és nagyon komoly politikai érzékkel rendelkező emberre van szükség, és ez volt a cél.
És egy színjátszóra.
Egy színjátszóra, és itt nem az volt a cél, hogy a kultúrát a fennálló szűk keretek között a legszélesebb mozgásteret tudjuk neki megteremteni, hanem azt a mozgásteret teremtsük meg neki, ami a feszültség levezetésére a legalkalmasabb.
Milyen kapcsolata van a kultúrpolitikának a titkosszolgálatokkal és Acélnak a titkosszolgálatokkal? Kapta nyilvánvalóan a titkosszolgálati jelentéseket, gondolom én, amiben leírták, hogy ki mit csinál, és akkor ő nagyon operatívan tudott ott belépni, ahol éppen be kellett lépnie.
Acél György hivatalosan nem volt kapcsolatban az állambiztonsággal. De annak azért vannak nyomai, hogy időnként információkat biztosan kaphatott. Az ő egész kultúrpolitikájának azért része, hogy ismeri a belső problémákat, ismeri a konfliktus helyzeteket, ezzel operál, a vágyakat, stb. Stb. De nem koordinálta az állambiztonságot. Azért ez az egész kommunista rendszer különböző szférái, területei azért szoros összefüggésben állnak egymással, tehát van egy logika, ami mentén működik. Az acéli kultúrpolitika is, a rendszer stabilizálása, a titkos szolgálatok is, stb. És ez a rendszer stabilitását szolgálja a titkos szolgálat is, és itt van egy működési modell, aminek egyébként az acéli kultúrpolitikában is tetten érhető, hogy a értelmiség vezető egyéniségeivel baráti viszonyt igyekszik kialakítani, de arra nagyon vigyáz, hogy ne szerveződjenek mögé mozgalmak, a nagy szellemi irányok mögé, ne szerveződjenek tanítványi körök. Amitől a kommunista rendszer fél, 56 után ez meg is fogalmazódik, az önszerveződés. A társadalmi csoportoknak az önszerveződő ereje, és ezt ő nagyon tudatosan le kívánja választani a szellemi tradíciót a mozgalomról. Ugye a mozgó világgal is pontosan ez volt a baj, hogy mozgalom szerveződik köré. Az állambiztonság munkájában ez a fajta csoportosulásoknak, az önszerveződő köröknek a bomlasztása egyértelműen kézzelfogható, olyannyira, hogy amikor az új 56 megtorlása után felálló állambiztonság a saját munkamódszerét kidolgozta, ez, mint irányvonal, megfogalmazottan megjelenik, hogy az állambiztonság dolga a közösségek bomlasztása, lejáratással, elszigeteléssel, egy ember sors beavatkoznak, lejáratják, bomlasztják azt a közösséget, ahol ott vannak, sorsfordulatokat generálnak, aminek a célja barátságok tönkretétele, emberi tekintélyek ellehetetlenítése, ezt az állambiztonság űzi, és ennek nyoma van. És ez így összekapcsolódik az acéli kultúrpolitikával, a közösségek bomlasztásának a hátterében tehette meg a cél, hogy adott esetben pártérzékenységeket, sértő alkotásokat megengedélyez, mert kézben tartották a szerveződést a háttérben.
Valahogy úgy érzem, hogy ez egész addig tud működni, amíg vannak, akik emlékeznek nagyon keményen, és mondjuk át is élték a Rákosi korszaknak a teljes terrorját. Azoknak, akik mondjuk a Kádár rendszerben kezdtek kibontakozni, ez a szűk tér már nem volt elég, és nem lehetett náluk arra hivatkozni, hogy de ez még mindig jobb, mint Rákosi volt. Hát igen, de a szabadságnál nem jobb.
Igen, és az érződik is a rendszeren belül, hogy jön egy új generáció.
Kulin, Csengei, ez a generáció.
Igen, akik a rendszerváltozás időszakában részt vettek, és a visszaemlékezéseiket nagyon sokan most írják. Rengetegszer megjelenik, hogy 1968 egy nagyon fontos lélektani fordulópont. Ez egy új generáció, tényleg a 68-as generáció.
68 akik Párizs, vagy 68 Prága?
És 68 Párizs is, és Prága is. Mi nekünk a problémánk az egy diktatúrában való szocializáció.
Hát ez egy elég komoly probléma.
Ez egy nagyon komoly probléma, és egyébként a különbség nagyon jól érződik Prága és Párizs történetében is. Ez az új generáció megjelenése, hogyha acélnek ezt a kultúrpolitikáját, ha nézzük, neki gondja volt az új generáció megszólaltatásában. Azt már nem érezte, azt már nem is tudta úgy koordinálni. Annyi csapáson és annyi megrázkodtatáson ment keresztül az a generáció, akivel acél úgymond megkötötte ezt az alkut. Ennek tényleg van lélektani jelentősége, és ezt a lélektani hatást használta ki acél.
A 80-as évek második fele az már nem az ő időszaka tulajdonképpen, ott már új szenek fújdogálnak, bár ő még hatalomban van talán 80-8-ig, 89-ig.
Úgy gondolom a kapcsolatrendszerén keresztül, a mechanizmusok, amiket működtetett, meg annyira ismeri tényleg ennek a belső világát, és jelen van, de már nem uralja. Befolyásvesztés az egyértelmű. Az acéli kultúrpolitika kapcsán föl is rólják ennek az értelmiségnek, hogy Ijes Gyula, Németh László, Kassáktól kezdve mindenki valamilyen szinten...
Nagy László, említi is a cikkében Nagy Lászlónak, igen, a dilemmáját, hát, arról még beszéljünk majd a dilemmáról.
Jó, lepaktáltak, és én azt gondolom, hogy ezzel nagyon óvatosan kell bánni, ezzel az ítélettel, mert ennek az alkunak része volt az, hogy visszaélt azzal a helyzettel, amiben volt társutas fogalma. Van a társutas, aki azt mondja, hogy elfogadja a rendszer feltételeit, bár szívében, lelkében nem kommunista, de hajlandó tolni a szekerüket. És van az úgynevezett modus vivendi, amikor azt mondja, hogy realitásként tudomásul veszi a státuszkót, elfogadja a rendszer reálisan létező helyzetét, ez a valóság, bizonyos szempontból igazodik, de nem azért, mert jónak tartja, és nem kívánja tolni a szekerét, hanem azt kéri ennek fejében, hogy egy békés egymás mellett élésnek a lehetőségeit teremtse meg számára, viselje el a rendszer az ő létét, és akkor viszont nem gondolkodik annak megdöntésében. Ez a modus vivendi, de ez nem ugyanaz, mint a társutasság, és ha ezt a kettőt összekeverjük, akkor nagyon igazságtalan ítéleteket fogunk mondani. Rákosi rendszer ezt a békés egymás mellett élés lehetőségét nem adta meg a nem kommunista embereknek, viszont a Kádár rendszer úgy adta meg a modus vivendi lehetőségét, hogy igyekezett társutasnak beállítani azokat a személyeket, akik nem voltak társutasok.
Ez a nagy nemzedék, amelyik a 60-as, 70-es években, 80-as években kiteljesedik és megírja a műveit, tulajdonképpen a Klebersberg, Kuno és Humann Bálint iskoláiban felnőtt nemzedék. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy a Kádár rendszer nemzedéke az érett férfi koruk már erre az időszakra esett.
Igen. A két világháború közötti időszak tehetségélesztő korszak volt. Azok a rettenetes megrázkódtatások, mind-mind beavatási szertartások, Trianonnal egy egészen új nemzetfogalmat kellett kialakítani. Meg kell találni a hitet abban, hogy teremteni kell, mert ez a kötelességük. És ugyanez például a háborúnak a borzalmai. Ez egy olyan mély élettapasztalat, ami nem minden generációnak adatik meg, ez egy nagyon mély művészetet eredményez.
Hát meg 56 forradalmat.
56, de az is maga a diktatúrának a borzalmai, az emberismerettől, az élettapasztalatokon át, ez olyan élesztő, még hogyha rettenetes élményeken keresztül is, de a művészetnek egy olyan élesztő útja, ami tükröződik ebben a nagy generációban, a gondolati mélységében.
Ön is említette már, hogy 1956 nélkül ez a kultúrpolitika, és egyáltalán ez a politika nincs, hiszen 56 az origó, amihez vissza kell mennünk, és az a félelem, ami 56 esetleges újabb eljövetelét övezhette mondjuk a kommunista vezetés részéről.
Igen.
De akkor beszéljünk még a Nagy László féle dilemmáról
igen,
egy kicsit,
igen.
Mert ez nagyon jellemzi igen. azt, hogy az egyébként abszolút diktatorikus politika miként kényszeríti az egyes embert, az egyes művészt valamelyes közösségvállalásra a rendszerrel.
Ugye ez egy történet, Nagy László volt az a költő, aki egy kicsit afelé hajlott, hogy nem szabad belemenni ebbe az alkuba, még akkor se, ha perifériára szorulunk, és ő törekedett arra, hogy elzárkózzon az Acéllal való személyes találkozástól. Acélnak volt egy olyan gesztusa, hogy nagyon szerette, ha neki személyesen dedikálnak könyveket, és ezeket gyűjtötte is. Például Nagy László erre nem volt hajlandó, nem küldött dedikált könyvet. Béres József története az talán sokak által ismert.
70-es évek eleje, ugye?
Igen, 70-es évek eleje. Feltalálja a Béres cseppet, de nem nagyon lelkesedett érte a kádári hatalom. Kuruzslás vágyával eljárást is indítottak ellene, és az ő veszélyfutásából Kósa Ferenc filmet rendezett, ezt is egy kicsit így kijátszva a kiskapukat. Készülőben volt, de letiltás fenyegette. Posgai Imre volt akkor a kultuszminiszter, amikor ez a film készült Béres Józsefről. Úgy látszott, hogy vége, nem tudják a filmet befejezni, és hát bemutatni meg egyáltalán nem. Azt a javasolta Posgai Imre Nagy Lászlónak, hogy menjen el Acélhoz, vigyen el neki egy dedikált könyvet, tehát lényegében zarándokoljon el hozzá. Ezt annyira nagyba fogja venni majd Acél, hogy ezzel előmozdíthatja a filmnek az engedélyezését. Őrületes dilemma, és nagyon jól tükrözi azt az élethelyzetet, amit ez az acéli alkú jelent. Nagy László, ha úgy dönt, hogy nem zarándokol el Acélhoz, Acélnak az is jó, nem lesz film, Béres József története nem kerül a nyilvánosság elé.
Hiszen nem a magyar kultúra van a középpontban, hanem a hatalom,
a hatalom technika. Viszont, hogyha Nagy László úgy dönt, hogy elmegy Acélhoz, akkor van esély arra, hogy a film elkészül, de hát sérül az a fogadalom, hogy ő nem megy el Acélhoz. Így vagy úgy, de Nagy László mindenképpen Acél szempontjából jó döntést hoz. Nagy László meg mindenképpen rossz döntést fog hozni, mert vagy a hiúsága erősebb, vagy ahogy ő nem működik együtt, és ezért egy fontos ügyet nem szolgál, vagy pedig lényegében teljesítette a hatalom vágyát, hogy behódoljon. Jól érzékelteti azt a helyzetet, amiben ez a magyar értelmiség, meg a magyar társadalom került 1956 után, ennek a sajátos, egy nagyon magas szinten űzött hatalomtechnikai politikának a következményeként. Bibó István használja azt a szót, hogy a szabadság autonóm kiskörei. Itt ez nem volt adott, tehát még a legszűkebb, legmini területen se lehetett szabadság autonóm köreiről beszélni, mert lényegében ez a szabadság érzés már mind az alkú része volt, és így nem lehetett autonóm.
Most a 21. században beszélünk mindenről, de az az értelmiség, amelyik akkor nőtt fel, most még, hát az akkori 20-30-40 évesek még alkotó korban vannak. Mi maradt ebből a 21. századra, ebből a hatalomtechnikából, az érzésekből, a csoportokból, amelyek kialakultak, vagy éppen nem alakultak ki?
Én azt gondolom, hogy mai napig nyögjük ennek a hatalomtechnikának a következményeit. Ez egy nagyon kifinomult módszer volt. A gondolkodásunkat nagyon tudta úgy orientálni, hogy azt gondoltuk, amit akart, hogy mi gondoljunk egy eseményről, egy jelenségről. Ezeknek a nagy tekintélyű példáknak, nagy tekintélyű értelmiségieknek talán erős szó, de a lejáratását is hozta az a kapcsolat, amire a céltudatosan törekedett. A mai világból nézve ezek rossz színben tüntetik fel ezeket a nagyon komoly alkotókat, és nagyon komoly szellemi tradíciók képviselőit, és ez a szellemi tradíciókra is rávetül. Igazságtalanok ezek az ítéletek. A cél tudatosan törekedett arra, hogy ő ezt az alkut úgy tüntesse fel, mintha ez másról sem szólna, csak a szívességekről. Holott egyébként óriási tétje volt az ő részéről is, és az alkotók részéről is, hogy folytatni tudnak-e egy szellemi tradíciót. Azért miközben hagyta alkotni a nagy alkotókat, az is nagyon jól tetten érhető, hogy azokat a szellemi tradíciókat viszont megbélyegezte, sokszor mai napig hatóan megbélyegezte. A népi mozgalomtól kezdve az urbánus értelmiségi tradíciókat ugyanúgy. Lesajnálása, idejétmúltsága, haladás ellenesség, tehát azok a jellegzetes jelzők, amik a kommunista időszaknak az ideológiai zöngéi, ezek mind-mind ott voltak a tradíció mellett. Ez valamilyen szinten ma is érzékelhető, ma is tetten érhető. Akkor ugyancsak én azt gondolom, hogy borzasztóan nagy nehézség a tanítványi köröknek a ellehetetlenítése, a közösségeknek a bomlasztása. Kodolányi János fogalmazta meg a Kádár korszakra, hogy megvagyunk morózusan egymagunkban. Alkotunk, alkotunk, de igazából el vagyunk szigetelve egymástól is, és a közönségünktől is. Kicsit ma is érzékelhető ez a magányosság, ez a közösség hiánya, közönség hiánya.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, az Ember emlékezet mai adásában a kádári kultúrpolitikáról, vagy inkább hatalomtechnikáról, vagy kulturális hatalomtechnikáról, és benne Acél György szerepéről beszélgettünk, Szekér Nóra történésszel, akinek még egyszer köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
Ha tetszett a műsor, keressék továbbra is az Ember emlékezetet. Köszönöm, hogy velünk tartottak.